Médialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az Első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A mostani dupla epizódunk első részében a PR világába kalauzoltunk egy titeket, szóval ha még nem hallottátok, előbb hallgassátok meg azt, és aztán folytassátok ezt a részt. Ma Magyar Tumpek Anitával, az ELTE kommunikációs, marketing és rekrutációs igazgatóságának marketing osztályvezetőivel fogunk interjúzni, akivel olyan dolgokról beszélgetünk, hogy egy marketinges szemszögéből mi a különbség a PR és a marketing között. Ugye már szó volt az előző részben arról, hogy egy PR-os szemszögéből mi a különbség. Arról is beszélgetünk, hogyan épül fel egy marketing kampány, vagy éppen mennyiben más egy marketing ügynökségnek dolgozni, mint egy olyan intézménynek, mint akár az ELTE. Ráadásul Anitánál itt a stúdióban van egy nagyon szép kék ELTE-s füzet, és kiderül, hogy vajon az adás végére rá tud-e venni engem, hogy megvegyem azt. Itt van velünk a stúdióban Magyar Tumpek Anita.
Sziasztok!
Hogyan lettél marketinges?
Hát mondhatni, hogy ez egy egészen hosszú folyamat volt, nem azért, mert több évig tartott elvégezni az ezzel kapcsolatos képzéseket, hanem egész egyszerűen nem kifejezetten a marketingre készültem a kommunikáción belül. Az igazából mindig is teljesen tiszta cél volt számomra, hogy kommunikációval szeretnék foglalkozni. Annak valamelyik válfaja, ezt már egy érettségi előtt tudtam, úgyhogy rögtön ezzel kapcsolatban tanultam tovább kommunikációs médiatudomány alapszakon, aztán itt az ELTE-n belül a BTK a mesterképzésen is, és a mesterképzésből viszont, amikor diplomáztam, egyenesen egy PR ügynökséghez vezetett az út, illetve amíg a képzéseket végeztem, alap meg mesterképzést, rádióztam egy évet, illetve egy évet pedig a Népszabadságnál dolgoztam újságíróként, kultúra rovatnál. Igazából kipróbáltam mondhatni mindegyik részét, vagy mindegyik falatkáját, szeletkéjét a kommunikációs területnek, mert hogy tényleg volt egy év újságírás, rádiózás, és akkor utána a PR ügynökség, az is egy bőmás fél év volt, utána egy nagyobb intézményhez kerültem, a sajtóreferens voltam, sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, tehát ott abszolút hasznát vettem annak a PR ügynökségnél szerzett tapasztalatoknak, amik nagyon hasznosak voltak számomra. Sajtóreferensi munka után pedig következett lényegében az ELTE, ahol elsőként intézményi kommunikációval és főleg belső kommunikációval foglalkoztam, ami azt jelentette, hogy belső újságját az egyetemnek, akkor még ELTE híreknek hívták, illetve most pedig már ELTE Univerzum néven fut, szerkesztettem, valamint az akkor még létező, szintén belső kommunikációs csatorna, az online híradó volt, amit még szerkesztettem. Aztán körülbelül egy év ELTE-s kommunikáció után egyre inkább érződött az igény, hogy azért itt egy ilyen teljesebb körű marketingre, meg egy teljesebb körű komplexebb csapatra lenne szükség, hiszen azért az egyetemeknek is vannak versenytársaik, a felvételi előtt álló hallgatókat el kell érni hatékonyan, meg kell győzni őket, mivel időközben azért elég sokat így önfejlesztő módon foglalkoztam a marketinggel is, meg érdekelt is ez a terület, ezért akkor, ahogy létrejött az új kommunikációs marketing és rekrutációs igazgatósága az ELTE kancellárián 2019-ben, azon belül kezdtem el marketinggel foglalkozni elsősorban, tervezéstől a kivitelezésig minden feladat ide tartozik most lényegében.
Ugye, mint mondtad, te se a marketinggel kezdted, mégis miért pont a marketinget válasszuk? Hogyan győznél meg engem, hogy a marketinggel foglalkozzak?
Talán azért, mert a marketingben összpontosul a legtöbb válfaja a kommunikációnak olyan szempontból, hogy itt azért találkozhat az ember rendezvényekkel, sokszor belekeveredik a sajtókommunikáció, a social media, a PR kommunikáció, a PR-es rendezvényekkel, tehát, hogy annyira nem leválasztható a többi ág, hogyha az ember egyrészt szeretne mindegyikbe belekóstolni és belelátni, akkor már csak ilyen szempontból is a marketinget ajánlanám az illetőnek. Másrészt, ha kicsit is benne van valakiben az érdeklődés abra az irányra, vagy arra a területre, hogy ő döntéseket hozhasson olyan irányba is, hogy mekkora büdzsé menjen egy-egy kampányra, hogy ő oszthassa be a pénzt, illetve tényleg, hogy átlássa azt, hogy a marketing tevékenységnek milyen kereskedelmi háttere van, milyen anyagi vonzatai, akkor nyilván végképp a marketing terület az, ami a kommunikáció különböző ágazataiból neki ajánlható, mert ezen a területen lehet azért legjobban magát az embernek ilyen szempontból, és hát, hogyha valakiben nagyon sok a kreatív szellem, vagy a kreatív kapacitás, akkor szintén a marketinges terület az, amit én ajánlanék, tehát, hogyha valaki most még bizonytalan abban, hogy a kommunikáció melyik ága, de az említett szegmensek közül akár csak egy is kifejezetten érdekli, akkor mindenképpen érdemes a marketinggel próbálkozni.
Ha te ennyi mindent csináltál előtte, akkor mégis miért fontos egy bizonyos előképzettség ez a munkához?
Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember jó marketinges legyen, nyilván hasznos tapasztalatot jelent az, hogy a kommunikáció különböző egyéb részterületeit is volt lehetőség megismerni, vagy bárki, akinek adódott lehetőség megismerni, az hasznát veszi benne. Pont azért, mert hogy ugye, ha marketing tevékenység részeként szeretnénk egy olyan kampányt létrehozni, ami több lábon áll, és több felületen szeretnénk a célközönséget megszólítani, egy összetett kampány során szükség van az ATL és a BTL kampányokra, szükség van ugye a rádióra, a televíziós hirdetésre, a social media felületeken történő megjelenésekre, és akár a közterületi plakátokra is. Tehát minél több részével került az ember kapcsolatba a másik oldalról, akár ügynökségi oldalról, akár egy más intézménynél sajtóreferensként dolgozva, akár rádiózás szempontjából korábban, ugye, amik nálam megvoltak, az tényleg sokat segít abban, hogy egyszerűbben kezeljek problémás helyzeteket, tényleg volt már olyan, hogy a PR ügynökséggel, mint megbízó voltak konfliktusaink itt az eltés lét kezdete óta, ahhoz, hogy egy briefet pontosan meg tudjunk fogalmazni, és minél érthetőbben és célra vezetőbben átadni, hogy azért az a kampány az első lépéstől kezdve a tervezéstől a lehető legsikeresebb legyen, ahhoz tényleg jól jönnek ezek a tapasztalatok, én azt gondolom.
Ehhez inkább egy médiás vagy egy gazdasági képzettség a hasznosabb?
Azt gondolom, hogyha valaki mondjuk érettségi környékén, vagy akár egy alapképzést elvégezve, mesterképzésen gondolkodva azon töpreng, vagy azt már tudja biztosan, hogy ő alapvetően marketinggel szeretne foglalkozni, tehát viszonylag határozott az elképzelése, akkor ma már külön képzés van erre, kereskedelmi és marketing elnevezésű képzés, például az ELTE gazdaságtudományi karán belül is van egy ilyen képzés, akkor talán az a képzés, ami a legprofibb módon tud felkészíteni arra, amire igazán szüksége lesz az embernek marketingesként. Igazából, mint a legtöbb szakmában, a marketinges területen is úgyis a gyakorlat hozza meg azt a tudást és azt az eszköztárat, ami igazán felvértezi az embert arra, hogy igazán jó marketinges legyen.
Ugye te az ELTE kancelláriájának dolgozol. Szerinted mégis miben más egy ilyen intézménynek dolgozni, mint az ELTE kancelláriája, vagy egy nagyobb marketing cégnek?
Attól függ, hogy a marketing cégről beszélünk, az mondjuk, mint egy ügynökség, akkor ugye azt ügyfelet szolgálhat ki, tényleg a, most mondom, nem tudom, Samsung, MediaMarkt, Unilever, tehát igazából a bármelyik márkát ugye a világon, és akkor nem a megrendelői oldalon van az ember, hanem ügynökségnél dolgozva egy kivitelezői oldalon. Ott is nyilván szükség van a jó marketinges szaktudásra, a kreatív szemléletre és a nagyon jó csapatmunkára, de amikor az ember egy cégnél dolgozik, legyen az, nem tudom, a Coca-Cola, az ELTE, mint egy intézmény, vagy bármilyen más brand egy márka képviseletében, és a megbízói oldalon van, az megint egy más szerepkört feltételez, és más lehetőségeket, ugyanakkor más nehézségeket is tartogat a mindennapokban.
Milyen nehézségekkel szembesülsz a kancellárián?
Talán az, hogy időnként egy picit lassabbak azok a folyamatok, ami egy kreatív szakember, vagy egy marketinges a életében ugye visz előre a lendület, meg a kreativitás, meg az ötletek, minél gyorsabban szeretnénk megvalósítani dolgokat. Ugye ez egy közigazgatási intézmény, nyilván itt vannak szabályok, amiket be kell tartani, megvan, hogyha bizonyos értékhatár fölötti költésről beszélünk, akkor ugye már közbeszerzés az, amit el kell indítani, bizonyos értékhatár alatt beszerzésről beszélünk, de mindkét esetben azért egy hosszabb előkészítési és adminisztrációs folyamatot igényel a munka. Nyilván az ember akár még ezt ki is adhatná másoknak feladatba, de talán sokkal hatékonyabb és egyszerűbb a munkavégzés, hogyha bizonyos részét legalább az adminisztrációnak is egy kézben tudjuk tartani, hiszen akkor tud még gördülékenyebben múlni az amúgy is lassú folyamat. Szóval talán ez a sok adminisztrációs teendő, meg ezek a sok várakozási idő az, ami egy nagyobb cégnél, egy nagy márkanévnél kevésbé vannak jelen, ugyanakkor nyilván egyszerűbben tudnak több pénzt költeni olyan szempontból is, hogy alapvetően nagyobb összegek tudnak rendelkezésre állni, mint mondjuk egy közintézménynél, ahol ugye meg van határozva és be van korlátozva az, hogy egy évben ennyi a költségvetés és ennyivel kell gazdálkodni.
Hogyha a marketingre gondolok, akkor egyből a reklámok jutnak az eszembe. Ez tényleg csak a reklámozásról szól, vagy ennél sokkal több van ebben a szakmában?
Én azt gondolom, hogy a reklámozásról szól, de azt akkor lehet jól csinálni, hogyha az ember megpróbál egy picit mögé látni, és úgy a folyamatok mögé látni, hogy megpróbálja őszinte lelkesedéssel megismerni azt a célközönséget, akihez szólni szeretne. Nyilván a mi esetünkben, az egyetem esetében a felvételi előtt álló hallgatók az elsődleges célközönség, akiket szeretnénk meggyőzni, hogy hozzánk jelentkezzenek első helyre. Hogyha őket sikerült közvéleménykutatások révén, vagy a fogyasztói szokásaikat, akár a social media platformokon követve megismerni, akkor az egy jó kiinduló alap ahhoz, hogy megfelelő kampányokat, kreatív tartalmakat tervezzünk, olyanokat, amik igazán érdeklik őket, akkor tud ez igazán hatékony lenni, hogyha az ember megpróbál belehelyezkedni az ő élethelyzetükbe, tehát ami mostanában őket foglalkoztatja, milyen problémák körülkeringenek a gondolataik, milyen érzelmek mentén mozognak manapság ezek a fiatalok, mik azok, amik mostanában nehézségek nekik, tehát mik azok a hangulati amplitúdók, amelyek köré szerveződik vagy fókuszálódik az ő élet. Ebbe kell megpróbálni minél mélyebben beleásva magunkat belehelyezkedni, ahhoz, hogy hatékony reklámot tudjunk készíteni. És hát igen, nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez csak reklám, mert például mi az, ami elválasztja ugye a PR-t és a marketinget. A social media az az eszköz, ami ma már kihagyhatatlan, és ami a mi célközönségünk elérése szempontjából különösen fontos, az pont az, ami összeköti, vagy ami egyben elválasztja a PR-t és a marketinget. Tehát, hogy így az a fekete és a fehér zóna közötti szürke terület, ez pont ez a social media.
Van más különbség a kettő között?
Természetesen, hát elsődlegesen nyilván a marketing az a fizetett megjelenéseket, a fizetett reklámokat tartalmazza, tehát ott magát a terméket akarom, vagy az ELTE intézményéről beszélünk, akkor inkább a szolgáltatást akarom eladni, és igen, itt benne van szorosan a fogalomban az eladásra törekvés. Míg a PR fogalom körébe inkább a bizalomépítés az, ami beletartozik, tehát ott mindig a bizalomépítésre fókuszálunk. Ez azt jelenti, hogy magát a brandet, magát a márkát, és az ezzel kapcsolatos pozitív érzéseket, a bizalmat próbáljuk erősíteni a közönségben, illetve próbálunk folyamatosan hiteles információkat és hiteles tájékoztatást nyújtani az összes ember számára, aki kicsit is érdeklődhet a mi márkánk, vagy szolgáltatásunk, vagy brandünk iránt. Ez jelentheti a sajtótájékoztatókat, sajtóközleményeket, a CSR tevékenységet, tehát minden olyan megmozdulást, amikor támogatunk valamit ennek kapcsán, hogy valamilyen jó ügy mellé áll a szervezetünk, vagy a cégünk, azáltal nyilván a cégnek a reputációját erősítjük, vagy egyszerűen csak megjelenünk személyesen egy a cég számára fontos rendezvényen, ami egyben a célközönségünk számára is fontos. Tehát ezek mind a PR-nek az eszközei, kevésbé a fizetett marketinges tevékenységek, viszont cserébe a folyamatos tevékenységet igényelnek ezek a PR eszközök, vagy PR tevékenységek, viszont hosszú távon kifizetődők, tehát hosszú távon mérhető a hatásuk. A marketing kampányok azok, teszem azt egy 2 hónapos kampányok, ugye van például a Coca-Cola esetében is, most ugye láthatjuk már a karácsonyi kampány, vagy bármelyik nagyobb cég esetében, ott akkor a kampány végén mérhető annak az adott kampánynak a hozadéka, úgymond, és pont azért, mert hogy elhatározták, hogy ennyi összeget költünk rá, ez várhatóan ennyi bevételt fog hozni, és ezek általában számokban jobban mérhető eredmények, ugyanakkor a brandépítés, a reputáció és a bizalom szempontjából kihagyhatatlan a PR-nek a folyamatos működtetése, a hatékony kiaknázása, és egyben elválaszthatatlan a hatékony és jól működő folyamatos marketing tevékenység, tehát a kettő együtt tud jól működni, én azt gondolom.
Hogyan képzeljük el egy ilyen marketing kampány felépítését? Mi az első lépés egy marketing kampány kezdetekor?
Ahogy szóba került az előbb, az elsődleges az a célközönségnek a meghatározása, hogy az adott kampánnyal kihez szeretnénk szólni, hogyha ez megtörtént, akkor az a meghatározott célközönségnek a kiismerése, tehát hogy nekik milyen fogyasztói szokásaik vannak, milyen érzéseik, problémáik, élethelyzeteik vannak, amire érdemes reagálni, mert hogy akár a napi aktualitásokra is érdemes reagálni. Fontos, hogyha meghatároztuk a célközönséget, megpróbálni elsősorban az érzelmekre hatni. Én azt gondolom, hogy a mai világban, hogyha az ember ki akar tűnni a reklámjával, vagy a marketing tevékenységével, akkor a legegyszerűbb, legkifizetődőbb, és mindenki számára a legoptimálisabb megoldás, hogyha olyan reklámot próbálunk létrehozni, ahol az embereknek az érzelmeire hatunk. Valamilyen módon vele, mindegy, hogy az egy problémát próbál megoldani, vagy mindegy, hogy egyszerűen csak motivál valamire, és egy jobb érzéssel tölti el, ha megnézi a reklámot, de mivel annyira felerősödött ez a reklámzaj és a fogyasztói társadalomban annyira sok inger éri az embert, és annyira az arcába tolják napi szinten, hogy ezt vedd meg, ezt megvedd, ezt vedd meg, és egyszerűen egy visszafogottabb, de olyan szolidan az érzelmekre ható reklám az sok kifizetődőbb és hatékonyabb tud lenni. Nyilván miután meghatároztuk azt, hogy mi ez a fő irányvonal, tehát hogy milyen módon szeretnénk hatni, tehát hogy elsősorban az érzelmekkel, vagy valamilyen új kutatásunknak a hangsúlyozásával, mert azért egy egyetemen nyilván lássuk be, ez is nagyon fontos a mi esetünkben, hogy szerencsére időről időre vannak olyan kiemelkedő, akár most például az Alzheimer elleni gyógyszernek a kutatásában nagyon előremutató tevékenységek, amelyeket érdemes reklámozni és építeni rá kampányt, tehát hogyha ezt meghatároztuk, hogy mi az irány, akkor utána érdemes lefektetni a konkrét üzeneteket és a szlogent, illetve ezt követően pedig meghatározni azt, hogy milyen eszközökön szeretnénk elérni a célközönséghez, tehát hogy social médiában, vagy közterületi plakátokon, vagy online felületen hirdetett PR cikkeken, vagy pedig rádió és tévéreklámokban, tehát ugye ezek közül bármikor bármelyik szóba jöhet, és hogyha ez is megtörtént, akkor vagy ezzel párhuzamosan ki kell nyomozni, és le kell fektetni azt a legfontosabb kérdést, hogy mennyi a rendelkezésre álló keretösszeg, amiből gazdálkodhatunk a kampány esetében, és aztán, ha megvan és rendelkezésre áll a forrás, akkor azt elősztani azokra a tervezett eszközökre, ahol szeretnénk megszólítani a célközönségünket. Amennyiben a szervezet vagy a cég reklámügynökséggel vagy integrált médiaügynökséggel valósítja meg a kampányát, tehát hogy rajtuk keresztül vásárolja meg a hirdetéseket és a médiafelületeket, akkor egy pontos briefet kell az előzőekben felsoroltak mentén leadni az ügynökségnek, és akkor a kivitelezésben velük kell együtt működni, hogy az minél pontosabb és minél hatékonyabb legyen.
Mondtad, hogy az érzelmek azok fontosak ebbe a kampányokba. Volt már olyan, hogy valamelyik kampányod valami nagyon váratlan reakcióval találkozott, és mit kezdtél ezzel?
Nagyon váratlan reakcióval én azt gondolom, hogy nem. Tehát fogyasztói oldalról nem. Nyilván ez annak tudható be, hogy ez egy egyetem, és egy ilyen tudományos és objektív tényeket szeretnénk közölni, tehát hogy itt nincsen olyan reklámozandó termék, amit szépíteni kell, vagy szépíteni szeretnénk, vagy amiről nem hitelesen és nem őszintén kommunikálnánk. Igazából ezek tények, amiket meg a lehető legszebb ruhába kell öltöztetni, és hatékonyan eljuttatni a hallgatókhoz, vagy a fiatalokhoz, de amire számomra inkább ilyen meghatározó, vagy emlékezetesebb nehézség volt, vagy nagyobb kihívás az egy ilyen kampány során, az inkább az ügynökséggel való együttműködés, hogy ők mennyire tudják átvenni azt a fajta életérzést, azt a fajta minőséget, amit az ELTE képvisel. Nekünk már ugyan készen van egy kampány minden nap a fejünkben, és mi minden nap az ELTE-vel kelünk és fekszünk, és nyilván bár az ember szeretné elvárni, hogy egy napos összeülés és tanácskozás és közös brainstormingolás után ugyanezt az életérzést átérezze az éppen akkor elsőként megbízott ügynökség is, de ugyanakkor ez mégsem elvárható, hiszen ők nem ebben mozognak, és nem ezzel lélegeznek minden nap, mint mi. Úgyhogy nyilván ez azért szülhet konfliktusokat, hogy sürgősen kell, gyorsan kell, ugyanakkor mindent a legszebbre és a legtökéletesebbekre szeretnénk. Nyilván felső vezetői szintről is vannak még az utolsó pillanatban is önként változtatási kérések, vagy a jóváhagyási folyamatra is időt kell szánni. Inkább itt a kivitelezésnek abban a szakaszában voltak számomra eddig meglepő vagy nehézséget hozó reakciók, amíg el nem juttatjuk a célközönséghez az üzenetet. Olyan negatív visszajelzés így az eddigi kampányokkal kapcsolatban én még nem tapasztaltam, hogy hozzám nem érkezett, ami azt üzente volna, hogy akkor ez nagyon rossz irány.
Esetleg volt olyan kampány, amit nem te csináltál, hanem más cégek, és szerinted nem azt az üzenetet adtál, amit szeretett volna.
T-Mobile? talán T-Mobilnak volt egy magyarsággal kapcsolatos, hogy milyenek a magyarok, vagy milyenek vagyunk mi magyarok, talán egy 2 évvel ezelőtt, és ez egyik ilyen szokásos 30 másodperces tévében is közvetített reklámfilmjükben. Bemutatták nyilván a szépségeit is, meg a nehézségeit is a magyar létnek, vagy annak, hogy ami tradicionálisan magyar, és hát azért ez nagyon-nagyon-nagyon sok embernél mondhatni, hogy kiverte a biztosítékot. Annyira, jól emlékszem, akkor egy hónap után leállították ezt a kampányt, és visszavonták, és még bocsánatot is kértek, de lehet, hogy rosszul emlékszem, tehát nem mennék erre megesküdni. Az biztos, hogy akkor az úgy nagy port kavart, és jót akartak vele, tehát hogy nagyon pozitív irányba akarták elvinni ezt az egészet, vagy én legalábbis azt láttam bele, csak amikor már megjelent a hirdetés, vagy a reklám, akkor annak lehetett egy másik olvasata is, vagy tehát bizonyos emberek, bizonyos más szocializációjú emberek szemszögéből meg egészen más olvasata volt annak az üzenetnek, amit ők egyébként pozitívumnak szántak.
Ilyen helyzetben csak ez a leállítás a megoldás, vagy lehet másra is kezelni egy ilyen krízist?
Azt gondolom, hogy a legjobb ebben az esetben, hogyha az ember őszintén kommunikál, és ők egyébként én úgy emlékszem, hogy akkor ezt is tették. Nyilván, ha valami nem válik be, és nagyon-nagyon negatív érzelmi hullámot kelt, és nagyon rossz visszajelzéseket kap, akkor egyrészt érdemes rögtön leállítani, mert senki nem szeretne céltáblává válni, és szándékosan kárt okozni a saját cégének, tehát ez egyértelmű, hogy azt rögtön leállítják. Ugyanakkor, ahogy azt ők is tették, rögtön kiálltak a nyilvánosság elé, és őszintén elmondták, hogy nekik mi volt ezzel a céljuk, de másképp ment át az üzenet, és sajnálják azt, hogy ezzel bárkiben kellemetlen érzést okoztak, vagy bárkit megbántottak. Tehát teljesen őszintén vázolták fel azt az egész kampánynak az elejétől kezdve folyó történetét és az azt kiváltott hatásokat, és utána igyekeztek nyilván minél gyorsabban létrehozni egy olyan kampányt, ami erről eltereli a figyelmet, tehát a lehető legrövidebb időn belül pozitív összképet és pozitív érzéseket nyújtani a célközönségben egy olyan kampánnyal, ami sokkal barátságosabb, mondjuk úgy. De én azt gondolom, hogy ez minden hasonló helyzetben így van, tehát hogy bármilyen cég esetében, ahol valamilyen krízis bekövetkezik, ott a legfontosabb, hogy azonnal kommunikáljunk, és hogy őszintén beszéljünk. Lehetőleg a cégnek a legfelsőbb és hiteles vezetője álljon a kamerák elé és nyilatkozzon. Nem tudok másra gondolni, mint a vörös iszap katasztrófára, azért van ez a régi történet nekem a válságkommunikáció kapcsán mindig a fejemben, mert én az első szakdolgozatomat ebből írtam. Nyilván ez a válságkommunikációnak, vagy a krízis kommunikációnak az iskola példája azóta is. Ott nagyon-nagyon-nagyon félrement a válságkezelés, legalábbis kommunikációs szempontból, hogy volt bőven mit vizsgálni a szakdolgozatban ezzel kapcsolatban, de hát nagyon sok tanulságot adott pont ez miatt más hasonló cégeknek, hogy hogyan érdemes csinálni. Talán pont ez miatt azóta nem is volt ennyire kirívó eset így a magyar piacon.
Sokat beszéltünk a reklámról. A hallgatóinknak mondom, hogy Anitánál most van itt egy nagyon szép kék eltés füzet. Hogyan reklámoznád nekem ezt a füzetet, hogy én megvegyem?
Ha most reklámozni szeretném, akkor valójában az eltesopot fogom reklámozni, mert hogy ezek a füzetek úgy készleten ott vannak, és ott megvásárolhatok. A pucsiktól, a pólóktól, a termoszokig, a legmenőbb bögrékig, nagyjából mindenféle elképzelhető hétköznapi tárgyig, hátisákig, iskolatáskáig minden van az eltesopban. Különböző variációjú ELTE logókkal és ELTE feliratokkal ellátva, meg I Love ELTE felirattal is. Szerintem, ha az embernek fontos a közösséghez tartozás, és jó érzéssel tartozik ahhoz a közösséghez, amelynek mondjuk ő már hosszabb ideje a tagja, mint mondjuk egy másodéves vagy egy harmadéves hallgató az ELTE-n, akkor szerintem neki jó lehetőség, hogy biztosítunk olyan menő cuccokat, amin rajta van, hogy ELTE, és ahol ő ezt jó szívvel hirdeti akár ezeket a felsőket vagy könyveket viselve, táskákat folyamatosan magával hordva, akkor az nyilván nekünk is jó, hogy büszke rá és hirdeti, és őt is jó érzéssel tölti el, úgyhogy ez inkább az ELTE shopnak egy reklám.
Egy kicsit most erre gondoltam, hogy tegyük fel, hogy én egy olyan, nem tudom, fogyasztó vagyok, aki valamiért, ez most csak hipotetikusan, nem akar ilyen eltés dolgokat megvenni, és hogyan győzne meg arról, hogy itt van ez a csodálatos kék eltés füzetés, ez nekem jó.
Röviden azt mondanám, hogy ebben benne van minden, ami ELTE, az életérzés. Picit inkább olyan, mint a varázslat, hogyha a kezedbe fogod, és ezt használod minden nap, akkor még inkább részese vagy, és hírvévője vagy az ELTE-nek. Ugyanakkor azért elmondható, hogy nem csak a legnagyobb és a legnagyobb múltú legrégebbi egyetem az ELTE, hanem szerencsére továbbra is tartósan a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény a hallgatók körében, úgyhogy teljesen alátámasztható a tény, hogy egy népszerű márkát viselsz magadon, hogyha ezt viseled pulcsi formában, vagy hogyha egy ilyen füzetbe évre jegyzetelsz. Szóval ráadásul én azt gondolom, hogy még egy tanórán is, hogyha a tanár meglátja, hogy eltés füzetbe írod az ő jegyzeteit, még akár egy jó pont is lehet.
Megvettél.
Örülök.
Egy ilyen marketing bemutató után egyébként kiknek ajánlod ezt a fajta munkát?
Hát nyilván nagyon sokféle személyiségű emberhez passzolhat ez a munka. Én azt gondolom, hogy olyan embereknek, akiket érdekel a többi ember. Ha te tényleg őszintén nyitott vagy arra, hogy a többi embert mi érdekli, milyen a lelki világa, és ő hogyan érhető el hatékonyan azon a brenden, vagy azon a márken keresztül, amit neked kell képviselned, akkor az egy nagyon jó tanuló útvonal lehet a saját magad életére nézve is, meg hogyha az emberben van annyi kreativitás, hogy na, én szeretek posztokat írni, vagy szeretek hosszabb szövegeket írni, mert jól fogalmazok, vagy esetleg szeretek szerepelni, és ezért hajlok arra, hogy én influencer legyek és youtuber, esetleg olyan szempontból, hogy rendezvényeken konferálnék, vagy lebonyolítanék rendezvényeket, mert tényleg bennem van a szereplési vágy, akkor mindenképpen az ilyen személyiség jegyekkel rendelkező embereknek ajánlott ez a marketing útvonal, vagy marketing szakma, mert mind a kreativitást, mind a szereplési vágyat, mind a szervezőkészséget, mind pedig a közös gondolkodásban, a brainstorming jellegű csapatmunkában való részvétel iránti igényét kiélheti az ember. Úgyhogy pont ez miatt, mert hogy ennyire szerteágazó, nagyon-nagyon sok típusú személynek ajánlanám ezt.
Hogyha ez rend valaki érdeklődik, akkor hogy képzelj el, hány óráig tart egy ilyen munkanap egy marketingesnek?
Ez igazából attól függ, hogy hol dolgozik, tehát hogy nagy multinál dolgozik az ember, mondjuk T-Mobile, Coca-Cola, Samsung, nem tudom, bármelyiket sorolhatnám. Ott tudomásom szerint azért egy picit más a munkaidő, tehát hogy mondjuk úgy, hogy rugalmas, tehát hogy nyilván, ha neked napközben akad intézni valód személyes ügyben, akkor biztos, hogy az is megoldható, de lehet, hogy ha ott 8:30-re kell járni, ott még 7 órakor is akad munka, és rendszeresen akad munka. Ott azért egy olyan beosztást, és egy olyan jó szervezési készséget igényel bárki részéről az ember saját életére nézve, hogy ezt meg tudja oldani, hogy igen, akár hétvégén is rendelkezésre kell állni. Egy közintézménynél nyilván ez kevésbé jellemző, akár ugye az ELTE esetében is van egy ilyen fix munkaidő, hogy 8-tól fél 5-ig. Ugyanakkor pont nálunk a kommunikációs igazgatóságon azért jellemző, hogy ettől mindenféle irányba szükség szerint eltérünk mi is, pont azért, mert hogy hétvégén is vannak rendezvények, nyáron is vannak rendezvények, és hát mivel a felvételi média kampány is december közepén kezdődik el, legalábbis az előkészítési szakasza mindenképpen, ezért ha sok ember mondjuk a két ünnep között pihenéssel tölti az idejét, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nálunk is teljesen leáll az élet, csak azért, mert közintézmény van, és akkor elmentünk szabadságra, és kezdődik a pihenés, hanem azért, ha marketingről van szó, akkor ha január elején elcsején indul a kampány, akkor nem lehet azt mondani, hogy két ünnep között rá se nézek a munkára, tehát hogy biztos, hogy ez egy rugalmasságot kényel minden marketingben elhelyezkedni kívánó személy részéről, de én azt gondolom, hogy megéri, mert nyilván cserébe meg az az idő, amit munkával töltött, az másik oldalon meg visszavetel, lecsúsztatható a legtöbb esetben, nyilván nem mindig, vagy minden szervezetnél előfordulhat túlóra, de hát egy sikeres kampány a sok esetben kárpótolhatja is az embert.
Esetleg tudsz valamilyen gyakornoki programot, amin részt vehetnek olyan emberek, akik ezzel akarnak foglalkozni?
Ez most nagyon aktuális kérdés, mert pont tegnap jött be hozzánk egy hallgató, aki jelenleg a Bölcsészettudományi Karon mesterképzésben, kommunikációs médiatudomány mesterképzéses hallgató. Az ELTE arca kampányfotózáson ismerkedtünk meg vele, még az első körben egy 3 héttel ezelőtt, és mondta, hogy őt elsősorban a marketinges része érdekelni ennek az egész kommunikációs szakmának, és hogyha van rá lehetőség, akkor szívesen jönne gyakornoknak. Most első körben annyiban állapodtunk meg, hogy a kötelező 6-7-es gyakorlatát fogja nálunk tölteni, és ezt január elejével fog indulni, tehát hogy akkor kezd majd nálunk a kommunikációs igazgatóságon, és akkor egyelőre abban maradtunk, hogy meglátjuk, hogy nekik mik az erősségei, illetve hogy ő is meglátja, hogy neki hogy tetszik az a szakmai munka, meg azok a szakmai lehetőségek, kívások, amit nálunk talál. Ebben a 6 hétben kiismerjük egymást, és hogyha ez mindenkinek szimpatikus, akkor majd egy hosszabb távú együttműködésre váltunk, de most először január elejétől meglátjuk, hogy milyen ez a 6 hét, milyen tapasztalatokat ad.
Hogyha beválik ez a 6 hét, mások hogyan jelentkezhetnek hozzátok?
kommunikacio@elte.hu központi e-mail címet tudnám azért javasolni, mert ezt minden kommunikációs igazgatóságon dolgozó kolléga nézi folyamatosan, a vezetők is, és a sajtóval és a marketinggel foglalkozó kollégák egyaránt, úgyhogy biztos, hogy célba ér a jelentkező, és hát egy válaszban, vagy telefonon, vagy válasz e-mailben fel tudjuk akkor keresni a jelentkezőt, hogy mik az ő elképzelései, mikortól, mennyi időre, pontosan milyen feladat, feladatkörre jönne, van-e akkor éppen nekünk erre lehetőségünk, hogy foglalkoztassuk. Nyilván HR és adminisztrációs szempontból is nekünk erre lehetőséget kell biztosítani, tehát hogy felsőbb vezetéssel is ezt egyeztetnünk kell ezt a folyamatot, hogy nem lehet azt állítani, hogy ez korlátlanul bármikor adott a lehetőség, de én azt gondolom, hogy azért ez megbeszélés kérdése, úgyhogy alapvetően megpróbálni jelentkezni bármikor lehet.
Meg tudsz esetleg velünk osztani valamilyen szakmai titkot, amire igazából csak azok úgymond jöhetnek rá, akik már elkezdtek a marketingbe dolgozni?
Kíváncsiság és a dolgok mögé látás, nézés, a folyamatosan megújuló trendeknek a figyelemmel követése, ugye most itt a social médián belül, hogy a TikTok jön be, hogy ezt hogyan tudjuk úgy használni, hogy számunkra is jó legyen, meg a célközönség számára is, illetve a versenytársak folyamatos figyelemmel követése, mert nyilván nem arról van szó, hogy bemegyek a Facebook oldalára vagy a honlapjára, és akkor ellopom az ötletét, és jaj, de megvalósítom én is, tehát nem ezért kell nézni a versenytársakat. Ötleteket természetesen lehet meríteni, vagy inkább azt monitorozni elsősorban, hogy mi az, amiben nekem van lemaradásom, mi az, amit ő jobban csinál, mi az, amit esetleg én csinálok, jobban, fejlettebben, hatékonyabban a versenytárshoz képest, és nagyon-nagyon sok tanulságot lehet leszűrni, és én azt gondolom, hogy a marketing tevékenységbe, akár intézménynél, akár PR ügynökségnél, marketing ügynökségnél, akár egy nagyobb cégnél dolgozzon az ember, ez minden esetben nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kövessük a legújabb trendeket, a legújabb kutatásokat, a célközönségünk igényeit fókuszál közvéleménykutatással, és a harmadik része pedig a versenytársak folyamatos monitorozása.
Mi az az motiváció ebben a szakmában?
Én, ha személyes tapasztalataimra gondolok vissza, akkor az, hogy az elejétől kitaláltam egy ötletet, hogy így lehet hatékonyan szólni, és ezekkel az üzenetekkel, sőt, ezekkel a konkrét mondatokkal, és azt egy kisfilm formájában megvalósítottuk a pont éppen egyébként legutolsó nyári nagyobb kampány során, és az eljutott a hallgatókhoz, és érkeztek pozitív visszajelzések, a felső vezetők is meg voltak vele elégedve, és egy jó termék, egy jó reklám született, egy szerethető végeredmény, akkor az nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy az ötlete szerethető volt, hogy elérte azt a célközönséget, akit szeretett volna, hogy érzelmekre tudott hatni, és hogy természetesen meggyőzte arról azokat az embereket, akiket szeretett volna, hogy az általam képviselt márka az első ezen a piacon, vagy ebben a versenyben, és ide érdemes jönni. Tehát, hogy ezek a sikerélmények szerintem azok, amik leginkább motiválóan hatnak, és hogy mindig van a marketing terület egy új útvonal, tehát, hogy most ezt a kampány lezárult, jó, de akkor mi legyen a következő lépés, milyen újabb eszközzel, vagy milyen újabb kreatív koncepció tudok kiötölni, vagy a csoporttal, csapattal közösen kitalálni, hogy ez tényleg hatékony legyen, hogy az közkedvelt legyen a bármilyen megjelenési formát, vagy csatornát választunk is. Úgyhogy ebben mindig van egy ilyen megújulási, új kreatív gondolkodásra lehetőséget adó folyamat. Ez is szerintem nagyon motiváló ebben a szakmában.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm én is.
Nektek pedig köszönöm, hogy minket hallgattatok. Ezzel a PR és marketing dupla epizódunk végére értünk, szerintem már annyiféle módon belementünk abba, hogy mi is ez a PR és mi is ez a marketing, hogy most már tényleg remélem, hogy mindenkinek tiszta, és remélem, hogy mindenki kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja magát ezekbe a szakmába. Ehhez ugye megismerhetettek különböző gyakornoki lehetőségeket, valamint, hogy hogyan jelentkezhettek rá, szóval hajrá, én csak azt tudom mondani. A következő epizódban viszont egy teljesen másfajta területre fogunk elmenni, személy szerint nekem az egy kedvenc területemre, ez pedig a filmek világa lesz. Én már nagyon várom. Ebben az epizódban kettő vendégünk is lesz, az egyik Haraszin Éva, aki a Magyar Filmlabornál projektmenedzser és utómunkakoordinátor, és el fogja nekünk mondani, hogy a filmes utómunkába hol van szükség kommunikációs és média szakemberekre, hogyan jelentkezhetünk akár ilyen állásokra, de hiába ott dolgozik, azért szó lesz arról is, hogy a filmforgatásokon miért van szükség médiásokra. Ezután Májár Zsolttal, az Open Casting produkciós igazgatójával és casting direktorjával, lényében az egyik vezetőjével fogunk beszélgetni egy mini interjú során, aki beszél nekünk arról, hogy mi is ez a statisztálás, hogyan lehetünk azok, valamint, hogy milyen munkatársokra van szüksége az Open Castingnak. Mint mindig, ez volt a Médialógusok, én Mező Dóri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.